Rejtőzködő sokszínűség. Kovács M. Gábor előadása.
Köszönöm. Sziasztok, én Kovács M. Gábor vagyok, az ELTE növényszervezeten tanszékén dolgozom, és sokat gondolkoztam, amikor ezzel a felkéréssel megkerestek, hogy mégis mit lehetne ebbe az előadásba beletenni, ami eléggé érdekes lehet, és mégis kapcsolódik a munkáinkhoz, és úgy döntöttem, hogy egy igazi alvilágba próbálunk egy kis betekintést nyerni, egy olyan elbújó, rejtőzködő sokszínűségbe, aminek nagyon nagy szerepe van az életünkben, de igazándiból ezt sokszor nem is tudjuk, és szinte biztos, hogy szabad szemmel nem is látjuk. A főszereplője a mai előadásnak igazándiból a gombák lesznek, és összességében azt egyértelműen elmondhatjuk, hogy úgy általában a mindennapjainkban belegondoltok, sokkal inkább van egy kép rólunk a növényekről, vagy az állatokról, stb. Így a gombák egy kicsit mostoha gyermekek, de ténylegesen ott vannak a mindennapjainkban. Nem tudom, hogy hányan járnak közületek esetleg gombázni, tehát hogy gombát gyűjteni, rendszeresen erdőkbe szedni egy kis gombát, vagy tud-e bárki bármiféle gombát? Bátran. Bármit, tényleg, nyugodtan. A mindennapjaitokból rengeteg van egyébként, biztos. Valami? Bármelyik, bármilyen gomba, ami beugrik. Mindegy. Egyébként biztos egy csomót tudtok, és közben is elő fog ez kerülni, ki fog derülni. Nagyjából az előadásban pár szót pont ezért, mert tényleg esetleg egy olyan csoportról van szó, ami kevéssé tölti be a gondolatainkat, legalábbis ilyen szempontból. Egy pár szót róluk mondanék, majd magunkról a kölcsönhatásaikról, és pár szót arról a közösségi hálóról, ez eleve egy nagy hívó szó mostanában, de tényleg láthatjátok, hogy itt egy valós közösségi hálóról van szó a föld alatt, és pár szót magukról a föld alatti gombákról, a szarvasgombákról, sivatagi szarvasgombákról mondanék, és pár szót arról, hogy egyáltalán mivel foglalkozunk. Ugye azt tudjátok jól, hogy egykor a gombákat a növények közé sorolták, ez egy elavult megközelítés, maga ez az ábra, ez a diószegi fazekas magyar fűvészkönyvéből van, Linné rendszerét követi, tehát a növények közé sorolták a gombákat régebben, ott is egy olyan csoportban, aminek nagyon jó pofa neve van, lopva nősző csoportba, tehát abba a csoportba, amik az úgymond virágjaikat elfedik, tehát ezeknek nincsenek is virágjaik, és ide a növények közé sorolták a gombákat. Az előadás hátralevő részében is azokat az ábrákat, amik nem tőlünk származnak, vagy nem én készítettem fotókat, minden esetben föltüntettem, hogy ezeket hol találhatjátok meg. De már ti sem így tanultátok, hanem most teljesen mindegy, hogy melyik felosztást vagy hogyan nézzük, mindenképpen egyértelmű, hogy a gombák egy teljesen elkülönülő csoportját képezik az élővilágnak, a valódi sejtmagvasok élővilágának, tehát teljesen hasonlók, elkülönülők és egyértelműen önálló csoport, mint a növények vagy éppenséggel az állatok. Vannak, amiben hasonlítanak az egyikhez, vannak, amiben jobban a másikhoz hasonlítanak, de valójában ők ténylegesen elkülönülő, jópofa élőlények. Az, hogy mennyi gomba van, ez az ábra ne rettentsen el senkit, nem kéne látni itt az ágak végeit, ez valójában egy olyan filogenetikai evolúciós projektnek az egyik látványos eredménye, ami valamiféle időskálára próbálja fölhúzni az élővilágot. Azért raktam ezt ide, hogy látható legyen nagyjából, hogy az élővilágnak valójában egy nagyon szűk szelete ez. Összvisz egy 100 000 ismert faj van a valódi gombák között. Ez első blikre soknak tűnhet, ez jövő hétre meg kéne tanulni, az biztos sok lenne, de valójában ez nem sok. Tehát 100 000 faj az ténylegesen nem sok. Ha belegondoltok abba, hogy hány 100 000 faj van az ízelt lábúak között, stb. És tényleg ez a diagram is jól mutatja, hiszen itt nem vicc, ennyi. Ennyit jelentenek ebből a tortából szeletként a gombák, és ez körülbelül valójában igaz is. Évente körülbelül 1000 új gombafajt írnak le, találunk meg szerte a világban, és folyamatosan ezeket újra is kell vizsgálnunk, hiszen korábban, régebben új fajnak vagy fajoknak gondoltakat ténylegesen kiderülhet újabb, modern módszerekkel vizsgálva, hogy ezek már nem biztos, hogy helytállók. Ezeknél egyébként az ilyen vizsgálatoknál egyre inkább bevonjuk a genetikai módszereket is a vizsgálataink közé. Ugye hasonlóan a mindenféle krimi sorozatokhoz, NCIS-hez, bármihez, ugye ott is a genetikai információnak nagyon nagy jelentősége van. Mi is lépten nyomon használjuk a DNS-ben rejlő információt, hogy ilyen nagyon misztikusnak tűnő szavakat használjak, ami valójában a DNS-nek egyfajta nukleotid sorrendjét jelenti, és ezt ha megfejtjük egy adott csoportból, vagy egy csoport genomjának egy adott szakaszából, akkor ebből mindenféle számításokkal azonosítani tudjuk őket, vagy éppen a filogenetikájukra, evolúciójukra tudunk következtetéseket levonni. Tehát igazándiból ténylegesen egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és mi magunk is rendszeresen használjuk. Hogy mik derülhetnek ki, hogyha ilyen információkat is nézzünk, nem csak a mikroszkópba kukucskálunk, arra csak egy példát hadd mondjak, amikor egy új gombafajt írtunk le, amit Lengyelországból homokdűnékről izoláltak, akkor annak a genetikai vizsgálatával kiderült, hogy bizony ez a gomba nem csak ott fordult elő, hanem különböző DNS alapú vizsgálatoknál ennek a jelenlétét kimutatták már Németországban, mi is megtaláltuk itt az Alföldön egy erdőben, illetve Etiópiában is. És ráadásul, ha megnézzük, hogy milyen növények gyökereiből, erről kicsit később még lesz szó, mutatták ki ezt a gombát, az is látszik, hogy nagyon-nagyon össze-vissza mindenféle. Ez egy galaj, egy sima, lágyszárú növény, ez egy páfrány, ez hát nem nagyon látszik, ez egy fa akar itt lenni a sötétben, egy árnyékos fa Etiópiából, és maga ugye, ahol él, ez a lengyel homokdűnéken itt, ez egy füvel borított élőhely. De ezeket az összefüggéseket, hogy ez itt előfordulhatott, csak a DNS segítségével tudtuk igazolni. Ugye a gombák, ha ezt meghalljuk ezt a szót, hogy gomba, akkor úgy igazándiból egy csomó minden beugrik, tényleg hazavarban van az ember, hanem, de általában, ami először eszünkbe jut, az valójában egy termőtest. Tehát az, amit mi megeszünk rántott gomba formájában, vagy belevágunk a rántottába, az a gombának csak az életének csak egy nagyon rövid szakasza, az, amikor ő termőtestet képez, van, ami tartósabban képez ilyen termőtestet, van, ami csak néhány óráig, valamit egy-két napig, ha szerencséd van, akkor begyűjthetsz és megehetsz, de valójában ez tényleg csak egy nagyon rövid szakasza a gombának, amikor őt mi láthatjuk, mert ténylegesen ők hifáként, ilyen fonalszerű szerveződésként élnek, általában talajban, vagy valamiféle közegben, vagy ha előfelejted, vagy a zacskóba felejted a kenyeret, akkor azon is láthatod, hogy mit jelent ez a hifás szerveződés, hiszen kiszőrösödik pár nap alatt. Igazándiból ez a valós életformája a gombáknak, az, hogy néha előfordulnak máshogy is, az tényleg nagyon esetleges, de nagyon fontos lehet, ezt majd később látni fogjuk. Ugye azt hallhattátok, vagy tanultátok, ha már a gombákról hallottatok, hogy ezek nem producens szervezetek, ami ugye azt jelenti, hogy nem képesek maguk előállítani a szénhidrátokat, nem képesek előállítani a cukrokat, ami az élethez szükséges, ezt valahonnan el kell, hogy vegyék. Ennek igazándiból három fő típusát érdemes megemlíteni, és talán ezzel találkoztatok ti magatok is. Az egyik az a lebontók. Ez szinte a leggyakoribb, lehet ilyet mondani, és nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a gombáknak, hogy vannak köztük olyanok, amik az elhalt szerves anyagot lebontják. Ezeket szaprotrófoknak is nevezzük. Hogy csak egy példát, például az őzláb gomba, a nagy őzláb gomba, ami ráadásul nagyon finom, az például egy ilyen szaprotróf módon táplálkozó gomba. Vannak olyanok, amik már kevéssé barátságosak, paraziták, parazita gombák. Ezek közül is nagyon-nagyon jelentősek és gazdasági szempontból is roppant fontosak a növénykórokozó gombák. Csak egy példa, egy rozsdagombáról egy fotó, hogy miről kapta a nevét, az azt hiszem egyértelműen rozsdaszínű foltokat képez. Például ebben az esetben ez a rozsda a levélen. És van a harmadik fő típus, ami valamiféle harmonikusnak tűnő kapcsolatra épül, tehát a gombák adnak valamit a partnerüknek, és ők cserébe megkapják ezért az asszimilátumokat vagy cukrokat. Ezeket a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat tanuljátok úgy, hogy szimbiózis, és ezeket a gombákat nevezzük szimbionta gombáknak. Két fő típust érdemes megemlítenünk, ugye a zúzmók, és van a másik, amiről kicsit részletesebben lesz innentől szó, a mikorizák és a mikoriza képző gombák. Mi is ez a mikoriza? Valójában a szárazföldi edényes növényeknek a döntő része az mikoriza kapcsolatban él. Ez teljesen természetes. Ha ide kimentek és fölrángatjátok a parkba a növényeket és a gyökerüket megfelelő módszerekkel megvizsgálnátok, akkor azt látnátok, hogy ezek tele vannak gombával. Ez teljesen természetes állapotuk, jön a karácsonyfa, stb. Hogyha rendes élőt vesztek, azok majdnem mind abból a családjából származnak a nyitvatermőknek, amik kizárólagosan gombával képesek együtt élni. Tehát a gyökerük tele van, majd lesz egy fotó nem sokára, tele van ilyen zokniszerű képletekkel, tele van gombával a gyökerük. Ezeket hívjuk, ezt a kölcsönös gyökér kapcsolt struktúrát és funkcionális egységet mikorizának. Ezeknek fő típusai különíthetjük el, jellemző, hogy milyen anatómiát képeznek, milyen gomba, milyen növény képzi őket, nem érdekes. Két fő típust említek majd itt meg, az ektomikorizákat és az arbuszkuláris mikorizákat, de van egy csomó egyéb, például az orhid mikorizák, arbutoid, erikoid, monotropoid, nem érdekes tényleg. Az orhideát annyiban, ugye az orhideákat ismeritek, nem kell őket bemutatni, ők képtelenek a gomba partner nélkül élni, megélni, sőt, annyira pirinyó, pici kis magjaik vannak mindenféle táplálék, tartalék, tápanyag nélkül, hogy a csírázásukhoz is elég elengedhetetlen természetes körülmények között, hogy valami gomba partner jelen legyen, különben nem tud honnan kihajtani a csíra, hiszen a magban semmiféle táplálék, tartalék, tápanyag nincs, ezért hívjuk ezeket füstmagvú növényeknek, és az orhideák is ilyen gyűjtőnév alá tartozhatnak akár. Nézzük ezt a két fő típust egy kicsit részletesebben, az ektomikorizát. Hát onnan kapta a nevét, ezek nem nőnek bele a növényi sejtekbe, és ténylegesen ez, amit itt láthattok, ez egy fenyőnek a gyökér vége, és ez a zokniszerű képlet, ez egy gomba köpenye, egy gomba struktúra a gyökéren. És ténylegesen egy fenyő esetében az összes gyökér, az úgynevezett rövid gyökérek, mindegy, az összes gyökéren találsz ilyen gombát. Enélkül képtelen a fenyőfélék családjába tartozó növények képtelenek megélni. Nagyon sok, elsősorban fásszárúra jellemző ilyen kapcsolat van, tölgyfa, bükkfa, nyír, nyár, ezek mind olyan fák, amiket ismertek jártatokba, keltetekben, ők ilyen gyökérkapcsolatokban élnek. A gomba, ami létrehozza ezeket a kapcsolatokat, az elsősorban a tömlős és bazidiumos gombacsoportba tartozik, és nagyon gyakran olyanok, amik makroszkópikus termőtesteket hoznak létre. Őt ismeritek, hogy ez milyen gomba? Ez a légyölő galóca. Miért légyölő galóca a légyölő galóca? Így van, a legyek, így mérgező is, és a legyek ölésére használták, beleaprították tejbe, és ezt használták egy időben légy ölésére. A galóca félék, gyilkos galóca, stb. Ezeket ismeritek jól. Ezek mind-mind mikorizaképző gombák. Ők csak akkor és csak úgy képesek ilyen termőtesteket produkálni, ha kapcsolatban vannak egy növénnyel. De ilyen mikorizaképző, ektomikorizaképző gomba, rókagomba, azt is ismeritek, biztos egy nagyon finom gomba, vagy a galambgomba, vagy éppenséggel a vargánya, hogy néhány nagyon ízletes gombát említsek, ezek mind-mind ektomikorizaképző gombák. Nem véletlen, hogy biztos föltűnt, hogy ezeket csak erdőben találod, ha éppenséggel megtalálod őket. Egy másik érdekes kölcsönhatás típus, már kevéssé látványos, mert mikroszkópikus pici kis gombák hozzák őket létre. Majdnem minden növény csoport képez ilyen jellegű mikorizát, és hogyha egy növénynek a gyökerét megfelelő módon szintelenítjük, és egy egyszerű festéssel megfestjük, akkor körülbelül lesztárulna a szemetek elé, ez tényleg nagyon könnyen kivitelezhető eljárás. Ami itt kék ebben a gyökérben, ez mind gomba. És ez egy teljesen természetes valami, ez egy erdei szamóca, egy nyíregyházi erdőből, annak a gyökerének a preparátuma, és amit itt láthattok, ez egy speciális mikoriza típus, itt láthatjátok a gomba hifáit, és nem tudom mennyire látszik, ez itt egy növényi sejt, ezek a tégla alakú valamik, és van egy ilyen felhőcske-szerű, nagyon finoman elágazó struktúra bent a sejtekben, ezeket fácskának, arbuszkulumnak nevezzük, és ezért hívjuk ezt a kölcsönhatás típust arbuszkuláris mikorizának. Egy nagyon érdekes gombacsoport képzi őket, csak egy gombatörzs, a glomerulomikóta, sajnos ennek nincsen magyar neve, hogyha nagyon akartok magyar nevet hozzá, akkor mondjuk arbuszkuláris mikoriza képző gombáknak lehet őket nevezni, de nincsen, tehát ez a glomerulomikóta. Apró kis spórákat hoznak létre a talajban, ivartalan spórákat, ilyesmiket, ilyen kis lufiszerű képleteket, és ténylegesen nagyon-nagyon fontos, nagyon nagy szereppel bírnak. Nagyon gyakoriak, mindenhol előfordulnak, és szinte minden növénycsoporttal képesek kapcsolatba lépni, amúgy meg nagyon kevés a számuk, 200 pár, 220 faj körül van a leírt fajoknak a száma, de mindenhol elterjedtek, nagyon nagy jelentőségűek. Mi a fő funkciója ennek a kapcsolatnak, a mikoriza kapcsolatnak? A legfontosabb funkciója az a tápanyagcsere, tehát a növény a gombától megkapja, segíti a gomba fölvenni a talajból a vizet, a vízben oldott tápanyagokat, cserébe pedig a növénytől cukrokat kap. Ez a legfontosabb funkciója. Nagyon fontos, hogy vitaminokat is kaphat, stb., és az is, amit már előbb említettem, hogy csak úgy képesek például termőtestet képezni, ha kapcsolatban vannak a növénnyel. Ha elmentek most már benzinkutaknál is lehet kapni ezeket a dobozos sampiont, leviszed a pincébe, meglocsolgatod, és pár hét múlva legyűjtöd róla a gombákat. Az egy lebontó gomba, ugyanúgy, mint a laska, ezért ezeket lehet termeszteni. Azokat a gombákat, amik ilyen mikorizaképző gombák, ezeket növény nélkül nem tudod termesztésbe vonni, tehát nem véletlen, hogy nem tudsz a pincébe, zsákban vargányát termeszteni, pedig nagyon jó lenne, ha valaki ki tudja dolgozni, az biztos, hogy hatalmas áttörés lenne, de ezek csak akkor képesek termőtest képzésre, ha ott van velük a fa. Fát meg nehéz pinyóba tartani. De van egy csomó egyéb funkciója ezeknek a mikorizáknak, segítenek a növénykórokozók elleni védelemben, stb. De egy dolgot kiemelnék, ami egy kicsit indirekt kapcsolat, ez pedig az, hogy a társulások, a növénytársulásoknak a diverzitását, a növénytársulások stabilitását nagyban befolyásolja, hogy a talajban milyen diverzitású, milyen változatosságú a gomba csoport, ami segíti a növényeket. Ha esetleg előfordulnak olyan szavak, amikkel esetleg nem találkoztatok még, akkor nyugodtan szóljatok közben, nem tudom például a diverzitásról. Tehát a diverzitás, mint változatosság, ahogy növekszik a diverzitás a talajban, a változatossága a gombáknak, a mikorizaképző szimbiont a gombáknak, úgy tudja stabilizálni az egyre bonyolultabb, egyre diverzebb növénytársulásokat. Ez egy nagyon-nagyon fontos kapcsolat, és egy nagyon fontos jellemző. Már itt rámutatnám azt, hogy bizony előfordul, hogy egy bizonyos gombafaj, vagy akár ugyanaz a gomba, több egyedet képes összekötni, erről később még pár szó lesz, de már itt láthatjátok, hogy valójában itt ténylegesen egy nagyon komoly hálózat van a talajban. Fölmerülhet például a kérdés, ha láttok egy ilyen jól szervezett társulást, biztos hallottatok már az inváziós növényekről, és biztos, hogy néhányat tudtok is mondani. Vannak allergiások köztetek? A parlagfű, ugye, mint egy nagyon-nagyon fontos inváziós növény, de inváziós növény például a bálványfa, nagyon sokat lehetne sorolni, és az mindig egy nagyon komoly kérdés, hogy fix, stabil társulásokba hogyan tudnak ezek az inváziós növények betörni, és bizony egy sok szempontból vizsgált, és mi magunk is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen szerepe lehet a talaj mikrobiótájának, a talajban élő gombáknak, az inváziós növények sikerességében. Értelemszerűen, ha inváziós vagy, és mindenfelé és sikeres akarsz lenni, akkor nem érdemes túlontúl specialistának lenned, hiszen akkor kiszolgáltatott vagy arra is, hogy a partnered jelen van-e, amikor te egy új területet meg akarsz hódítani. Tehát ténylegesen elmondhatjuk, hogy a mikoriza kapcsolatok egy valós hálózatot jelentenek a talajban, ahol azt is tudjuk, illetve vannak ilyen feltételezések és eredmények is, hogy egyes növények tápanyagokat oszthatnak meg egymással ezen kapcsolatokon keresztül. Tehát például az egyik tényleg fenyő, egy kevéssé jó időszakban egy szomszédos nyír, ez is egy ilyen bizonyított dolog volt, árnak ad át cukrokat, aztán fordítva. Erről elmondanám, hogy azért erről megoszlanak a vélemények, hogy mekkora jelentősége van ennek, és mekkora arányban történik ténylegesen egy cukor áramlás a talajban, a hifákon keresztül, de van olyan helyzet, amikor ez teljesen egyértelmű. Vannak például olyan orchideák, amik nem képesek fotoszintetizálni. Tehát elvesztették a fotoszintézis képességét teljesen vagy részlegesen. Ezek a cukrokat gombán keresztül szomszédos fotoszintetizáló növényektől, fáktól kapják. Csak így képesek élni. Ez egy nagyon érdekes trükk, hogy ők hogy csábítják, hogy csapják be a gombákat, hogy ebbe segítsenek nekik, stb. Ez egy nagyon érdekes. Például a madárfészek, kosbor, egy ilyen orchidea féle, ami hazánkban is él, és bizony a gyökerén keresztül, a gomba kapcsolatokon keresztül kapja a másik fotoszintetizáló növényektől a cukrokat. Nagyon nagy jelentőségűek a száraz területeken is ezek a mikoriza kapcsolatok, hiszen segíthetik a növényeket abban, hogy a szárazság stresszet elviseljék. Ugye úgy általában, ha belegondolunk abba, hogy gomba, akkor így mindig az ugrik be, hogy valamiféle eső, nyírkos terület, stb. Tehát ha neked választanod kéne, hogy egy őrségi erdőbe menjél gombát gyűjteni, vagy Kecskemét mellé egy homokpuszta gyepre, valószínű, hogy sokkal többen választanátok egy üde, esős erdőt. De nagyon-nagyon-nagyon fontosak a gombák ezeken a területeken, de alul reprezentáltak ezekben a vizsgálatokban egyértelműen, tehát nem csak a mindennapi életünkben kötjük a nedves területekhez őket. Nagyon nagy jelentőségük lehet nem csupán a növények segítőjeként ezeken a területeken, de táplálékként is ezeknek a gombáknak. Itt egy kis általános szót ejtenék azokról a gombákról, amik különösen jellemzőek száraz élőhelyekre, azokról a gombákról, amik a termőtesteiket a föld alatt képzik. Ezekről biztos hallottatok, ugye a szarvas gombáknak nevezik őket gyűjtő néven. Nagyon sok fajta olyan gomba van, ami föld alatt képzi a termőtestjét. Azok az értékes, finom és drága szarvas gombák, amiket fogyasztunk, az csak egy nagyon-nagyon szűk szelete annak a világnak, amik ténylegesen a föld alatt képzik a termőtestüket. Száraz élőhelyen ez egy nagyon jó kis adaptációs lehetőség a gomba részére, alkalmazkodási lehetőség. Nem kell kibújni a talajból, a szárazba, a melegbe, hanem ott a föld alatt hozhatja létre egy kicsit zártabb, kicsit kellemesebb körülmények között a termőtestjét. Viszont egy komoly probléma jelentkezik azonnal, ez pedig az, hogy mi lesz a spórákkal. Tehát azok a spórák, amik a termőtestben képződnek, és arra szolgálnak, hogy terjesszék a gombát, ezekkel mi lesz? Azok a gombák, amik föld alatt képzik a termőtestüket, úgy tartjuk róluk, hogy ehetők, vagy legalábbis nem mérgezők, ugyanis ezek arra szakosodtak, hogy valami állat terjessze őket általában. Ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, mindjárt látunk rájuk néhány példát, és majdnem mind a föld alatt termőtestet képző gombák közül mikoriza képző. Tehát majdnem mind kapcsolatban van valamiféle növénnyel. Ez egy érdekes összefüggés. Ahogy azt már előbb említettem, nagyon jelentőségű mondjuk egy sivatagi élőhelyen, hogy találsz-e egy ilyen termőtestet. Találsz-e bármit, ami ehető? Ugye azért egy sivatagban, egy rettenetesen száraz élőhelyen bandukolsz napok óta, nem mindegy tényleg, hogy hozzájutsz-e bármiféle folyadékforráshoz, nedvességforráshoz, vagy táplálékforráshoz. Vannak olyan szarvasgombák, amik kimondottan sivatagokban élnek, és ezek a helyi lakosság életében nagyon nagy szerepet töltenek be. Egyrészt ténylegesen táplálék, másrészt ugye nagyon komoly piaci értéket jelenthet, és ezért termesztésbe is vonják őket, például Dél-Spanyolországban vannak ilyen ültetvények, olyan élőhelyeken, ahol nagyon más meg sem él, és az őslakosok életében nagyon nagy szerepe van mindenhol, Észak-Afrikában, Dél-Afrikában, a Közel-Keleten, a Kalahári sivatagban, vagy az ausztrál sivatagokban. Itt például egy ausztrál őslakos, egy aboriginál őslakosnak egy alkotását mutatnám be, ez abszolút a sivatagi szarvasgombákhoz kapcsolódik, kicsit non-figuratív, de mindjárt kifejtjük. Ezek a bogyók reprezentálják a sivatagi szarvasgombákat, ez itt egy vízforrás, kutat akar jelezni, ezek az U-alakú formák, ezek a nőket, akik ezekkel a botokkal, a szarvasgomba gyűjtő botjaikkal mennek szarvasgombát gyűjteni. Ez elsőre lehet, hogy nem volt egyértelmű. Az, hogy ezeken az élőhelyeken mások is megkeresgélik ezeket a szarvas gombákat, ez egészen nyilvánvaló. Ausztráliában például nagyon sok száraz élőhely van, és ott példának okáért tényleg hosszú évtizedekre visszamenően vannak adataink arról, hogy sokkal több föld alatti gomba van, tehát ami a termőtestét föld alatt képzi, mint ami fölött. Ott nagyon nagy jelentősége van ezeknek a föld alatti gombáknak, egyes kistermetű erszényesek táplálkozásában, stb. Igazi gurmék ezek a kis jószágok, vannak olyanok, ami kizárólagosan, tehát amikor szezonja van a szarvasgombának, semmi más nem esznek, csak szarvasgombát. Hogy egy érdekes ökológiai összefüggést bemutassak Ausztráliából. Ugye az eukaliptusz egy nagyon fontos fafaj, nagyon sok faja van, pontosabban fa, egy nemzetségről van szó, és azt tudjátok jól mindenféle cukorkákból, hogy egy nagyon jellegzetes illóolaj tartalma van az eukaliptusz levelének, ami ennek köszönhetően, ha lehullik a földre, akkor egy vízzáró réteget képez a felszínén a talajnak, ráadásul ezek be is ivódnak egy idő után a talajba, tehát egy vízzáró réteg keletkezik a talajon, ami a lejtős a terület, akkor bizony az esővíznek a lemosódását eredményezi. Na most, itt vannak az eukaliptusznak a gyökerei, ez egy ektomikorizaképző faj, és nagyon gyakran él együtt szarvasgombákkal, ami kapcsolatban van ugye az eukaliptusszal. És jön a kis jószág, ami mondjuk a szarvasgombát megorrintja, hogy ott van a talajba, és ki akarja túrni. Például a hosszú lábú potoró, az egy olyan kis erszényes, a patkány kenguruk környékén forduló elő, ami előszeretettel fogyaszt szarvasgombát, és ő elkezdi kitúrni ezt a gombát onnan, hogy meglegyen a napi betevője. Egyrészt ő maga is boldog lesz, hiszen lesz mit ennie, viszont a fa is nagyon jó jár, hiszen ezzel áttöri ezt a vízzáró réteget, és már is a következő alkalommal ezen a kis lukon keresztül a víz be tud szivárogni a talajba, és közvetlenül a gyökerekhez juthat oda, hiszen ott volt valamikor ez a termőtest. És ráadásul a gomba is örül, hiszen az ő spóráit pedig messzire vitte a hosszú lábú potoró. Egy hasonlóan érdekes sokszereplős összefüggés a világ egyik másik sarkából, az észak-nyugat... az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részére ugorjunk egy pillanatra. Itt elhangzott a Fulbright neve is. Nekem volt szerencsém a Fulbright támogatásával pont ezen a területen dolgozni, és egy kutatói ösztöndíjjal vizsgálódni, ami egyébként szarvasgombák szempontjából az egyik legismertebb térség, mert több mint 80 éve működik ott egy amatőrökből álló szarvasgombász társaság, akik nagyon professzionálisan módon dokumentálják az előfordulását a kis szarvasgombáknak. Na itt van egy nagyon érdekes, hasonló kis összefüggés. A főszereplők benne egy repülő mókus, a kép itt most nem repül, de ő valóban ugye ez a repülő mókuska. Szarvasgomba újfent, ami ugye ektomikoriza kapcsolatban áll az adott térség egyik nagyon fontos növényével, például a Douglas fenyővel, és egy veszélyeztetett, védett madár, ami az északi foltos bagoly, ami előszeretettel tölti az idejét a fákon, alig várva, hogy megérkezzen a repülő mókus, aki azért jön oda, hogy a fák gyökereinél élő szarvasgombákból lakmározzon, és ezt kihasználva csap le rá a bagoly. Arra nincsenek információim, hogy megvárja, hogy megegye őket, tehát ő jobban szereti-e a szarvasgombával töltött repülőmókust, vagy úgy natúr szereti inkább. Minden esetre biztos, hogy szerepe van annak, hogy egyrészt oda megy, illetve valószínű, hogy itt ő már erősen éhes lévén meg is feledkezik arról, hogy fölülről érkezhet valami olyan, aminek ő kevéssé örül, mint a szarvasgombának. Nézzünk egy kis hazai vonatkozását ezeknek a dolgoknak. A korábban említett sivatagi szarvasgombák közül kettő is, tehát itt a dél-afrikai kalahári sivatagban és az ausztrál sivatagokban előforduló sivatagi szarvasgombákról sikerült igazolnunk, hogy közeli rokonai annak a homoki szarvasgombának, ami egy nagyon gyakori gombafaj Magyarországon, elegyes akácosainkban. Egykoron ez a nemzetség, ahova ez tartozik, ezt az egy fajt képviselte. Az utóbbi néhány évben a munkáink során további öt faj leírását sikerült elvégezni, de ők ténylegesen közel rokonai ennek a szarvasgombának, ami alföldi elegyes akácosainkban nagyon gyakori homok területeken, és így könnyű észrevenni, tehát nem kell hozzá disznó vagy kutya, elég egy éles szem, hiszen amikor megérik a termőtestje, akkor följön a talaj felszínére, és ráadásul fehér a gomba, tehát észre lehet venni. Ezen kívül rettenetesen édes. Egy nagyon nagy, magas cukortartalmú édes gombáról van szó, ami rettenetesen ritka dolog, tehát a gombák között édes gombát találni nem nagyon lehetséges. Ez miért érdekes? Vagy hol jön ez ebbe a történetbe? anélkül, hogy részletekbe mennénk, ugye itt van a homoki szarvasgomba, ebbe a társaságba tartozik, ez a csészegombák családjának a rendszertani viszonyait mutatja, és itt van az a társaság, ami az észak-afrikai mediterránbeli sivatagi szarvasgombák, a terfézia nemzetség, így hívják terfez, innen jött a nemzetség neve is, a szarvasgombákat. Egykoron ide sorolták be a homoki szarvasgombát, tehát ezt a Magyarországon is előfordulott, de ez hiba volt, tehát ez egyértelműen nem ebbe a nemzetségbe tartozik, nagyon távoli, azt látható ezen az elemzésben is. De ennek a mai napig van egy következménye, egy magyarországi cég, ez tényleg egy édes desszertgombáról van szó, egy desszertet fejlesztett ki ezen gomba alapján, egy pralinét különböző ízesítésekkel, amit terféziának nevezett el, de valójában most már a legközelebb a boltban terféziát kértek, egy ilyen pralinét, akkor magatokban tudhatjátok, hogy azért ez rendszertanilag nem teljesen korrekt név, hiszen valójában egy teljesen más nemzetségbe tartozik ez a gomba. Mivel foglalkozunk mi a munkáink során, erről pár szót szeretnék csak mondani. Ez ne riasszon meg senkit, ez nagyjából ez foglalja össze a munkáinkat, a Menza csoportnak nevezett kutatócsoportnak a munkáját, ami igazából arra utal, hogy félszáraz, száraz területek, mikorizaképző és endofiton gombáival dolgozunk, tehát mindenképpen olyan gombákkal, amik valahogy segítik a növényeket, elsősorban a diverzitásukat, változatosságukat vizsgáljuk, és azt, hogy mennyire specifikusak ezek a gombák egyes növényekkel vagy területekkel. Nagyon sokféle módszert, terepi gyűjtéseken alapuló módszert alkalmazunk, mikroszkópiát, és hát tényleg elengedhetetlenek a DNS munkák, amiket végzünk, és folyamatos kísérletekben is teszteljük ezeket a jószágokat. Vizsgálunk inváziós és őshonos növényeket, és egyes gyűjteményeket is átnézünk, és hogy hol és honnan. A legfőbb mintavételi területeink azok a magyar Alföld Kiskunság régiójába találhatók, Bugac, Fülöpháza, Tatár-Szentgyörgy. Külföldi anyagok, ha nagyon sokkal dolgozunk, gyűjteményekből, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Japánból, Észak-Amerikából, stb. És nagyon sok gyűjtésen és tanulmányúton és együttműködésben volt szerencsénk részt venni, többek között, ahogy már előbb említettem, a Fulbright támogatásával, de például Ecuadorban is jártunk gyűjtőutakon, és valószínű, hogy fogunk újra is menni, stb. És hol? Hát a Lágymányosi kampusz déli épületében, ahol az ELTE biológiai intézete tanyázik a felső négy emeleten, az itt a növényszervezettani tanszék ad ezeknek a kutatásoknak helyet. Végezetül csak két fotó. Nem rossz hely, ez az Andok Dél-Ecuador Peruhoz közeli, perui határhoz közeli magashegyi száraz régió, ahol van egy munkánk, egy folyamatban lévő munkánk, de nem csak ilyen távol, ritkán látogathatóan van az embernek élménye, része abban, hogy gyönyörű helyeken járjon. Ezzel a diával szeretnék elköszönni. Ez Kecskeméttől nem messze, a Fülöpháza melletti homokpuszta gyep, kora őszi képe, a homokbuckákkal, stb. Ez egy olyan félszáraz terület, ami az egyik legfontosabb mintavételi terület a munkáinknak. És köszönöm szépen a figyelmeteket.
Elhangzott Kovács M. Gábor, Rejtőzködő sokszínűség. Az előadás elhangzott 2011. december 13-án.